Az evangélikus teológián végeztél. Hogyan alakult a továbbiakban az életed, hogy végül is egy keresztény családi és párkapcsolati magazin főszerkesztője lettél?
Isten különleges mennyei kirakót készít az életünkben, én ezt látom. Való igaz, hogy a pályafutásomat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kezdtem, méghozzá lelkész szakon. Ott találkoztunk a későbbi férjemmel, viszont én már a harmadik év után eldöntöttem, hogy nem szeretnék lelkész lenni, sőt, kicsit előbb is, de a harmadik év végére erősödött meg bennem a döntés, hogy lépni fogok. Tehát az alapozást azt ott szereztem lelkész szakon, majd átmentem hittantanárszakra, és ezzel párhuzamosan elkezdtem a tanítóképző főiskolát Budapesten. Itt lép be Isten az életemben olyan szempontból is, hogy azon kívül, hogy nagyon komoly pedagógiai alapokat kaptam az életemhez, volt egy nagyon-nagyon jó nyelvtantanárom, aki 4 éven át nyúzott először kötelező formában, majd már különféle szemináriumokon, amelyeket már magunk választottunk, és versenyeken indultunk, és gyakorlatilag én ott kaptam egy olyan nyelvészeti talpalást, egy olyan nagyon-nagyon komoly szaktudást, amelyre alapozva, mikor befejeztem a főiskolát, nem pedagógusként kezdtem el dolgozni, hanem korrektorként az Evangélikus Élet című heti lapnál. És miközben ott elkezdtem dolgozni, kiderült, hogy a korrektori munkánál is van több, amit csinálhatok, ez az olvasószerkesztés volt, és ott dolgoztam az Evangélikus Életnél, és az akkori főszerkesztőm, Pintér Károly egyszer csak közölte, hogy akkor ő most elmegy 3 hét szabadságra, és ott maradtam egyedül az újsággal. Tehát gyakorlatilag egy olyan bő 3/4 év után már a mélyvíz következett, 3 hétig teljesen egyedül szerkesztettem az újságot, majd ezt még néhányszor előfordult.
És ugye ez heti lap csak, hogy...
Ez heti lap, tehát ez egy nagyon-nagyon kemény iskola volt, de gyakorlatilag rengeteg, tehát a szaktudásomnak a nagy részét ott szedtem össze. Tehát egyszer-kétszer így helyettesítettem a főszerkesztőt, és utána megszületett először az első gyermekem, majd a második is, és amíg otthon voltam, addig is aktívan dolgoztam, vállaltam ilyen kisebb szerkesztési feladatokat, újságokat, könyveket szerkesztettem, és rájöttem, hogy voltak éppen ez lesz az én utam, és ha már ezzel foglalkozom, akkor úgy gondoltam, hogy szeretnék egy szakirányú végzettséget is szerezni, úgyhogy elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a kiadói szerkesztő szakot. Tehát gyakorlatilag így ért be a pályafutásom, és amikor otthon voltam a második gyermekünkkel is, akkor keresett meg a harmadkiadó, hogy vállalnám-e a Family magazin szerkesztését. Azt csinálom azóta is, és közben még egy gyermekünk született.
A Family magazinról egy pár szót mondj nekünk.
Family magazint a harmadkiadó adja ki. Abban egyedülálló a magyar lappiacon, hogy nem csupán családi magazin, és nem kifejezetten női magazin, hanem párkapcsolati és családi magazin. Fontos mind a két szó, mert azt gondoljuk, hogy az igazi jó családi élettitka a jól működő harmonikus házasság. Tehát épp ezért a mi lapunkban egy nagyon erős, markáns rész a párkapcsolati rész, amelyben olyan cikkeket járunk körbe, olyan témákat járunk körbe, hogy mivel tudjuk gyakorlatilag a házaspárokat, illetve még a jegyben járókat segíteni abban, hogy minél jobban működő házasságuk legyen.
Ti hány éve vagytok most házasok?
17.
És ugye a teológián, egyből gimnázium után
igen, tehát mi nagyon-nagyon hamar találtunk egymásra, úgyhogy idén majd a 22. évfordulóját ünnepeljük az egymásra találásunknak. Vannak ennek előnyei is, hogyha valaki nagyon fiatalon találja meg a párját, és vannak árnyoldalai is.
Tehát voltak tapasztalataitok egy hosszú egyességről is, és házasságban éltek, mint mai fiatalok, 3 kislánnyal. Ez mennyire alapozza meg a family-s munkádat, ez a saját háttered?
Abszolút benne van, tehát gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy azért is szeretem annyira a munkámat, mert hogy amit élek a hétköznapokban, én is, meg a munkatársaim is, azt rakjuk bele az újságba, tehát ezek teljesen rajtunk átszűrt tapasztalatok, kérdések, dilemmák, és még visszakanyarodva az újsághoz, tehát egyrészt a házasság egy nagyon-nagyon fókuszban lévő téma, illetve a párkapcsolatok kérdése. Másrészt nyilván megjelenik benne valamennyi gyermeknevelés is. Érdekes megfigyelni, hogy ahogy mi változunk, és ahogy nőnek a gyerekeink, nyilván magunktól nem a babás témákra mozdulunk most már rá, hanem inkább azt keressük, hogy a kamaszokat mi foglalkoztatja, hiszen abba az életszakaszba érünk most. Az a jó, hogy a csapatba beépülnek olyanok is, a szerkesztői csapatba, akik viszont abban az életszakaszban vannak még. Mindezeken túl még az is nagyon fontos, hogy a lapnak egy markáns részét képviseli az úgynevezett mélyben néző rovat, amelyben kifejezetten olyan történeteket, élettörténeteket szoktunk feldolgozni, amely sokszor nagyon mély emberi problémákat jár körül, tehát szóba került már öngyilkosság, szóba került beteg gyermek, vagy akár családtag elvesztése, halál, gyász is, alkoholizmus, bántalmazó kapcsolat. Ezeket a témákat van, hogy szakértő segítségével járjuk körbe, de mindig, minden lapszámmal legalább egy-kettő, de van, hogy három konkrét élettörténet is szerepel, amelyen keresztül az adott ember elmondja, hogy hogyan élte meg azt az adott életszituációt. És azt gondolom, hogy ez mindennél többet mond. Ezek a legnépszerűbb írásaink.
Hogy jön ehhez a keresztény háttér? Mitől keresztény családi magazin ez?
Úgy kommunikálunk, hogy nyíltan vállaljuk, hogy mi keresztények vagyunk, tehát a cikkeink túlnyomó többségében markánsan megjelenik az evangélium üzenet, de úgy szeretnénk kommunikálni, hogy ne riasszuk el azokat sem, akiknek semmilyen egyházi hátterük nincsen. Mivel ez egy magazin, úgy is meg lehet oldani, hogy egy-egy mélyebb lélegzetű írást olyas valami is követ, ami egy kicsit könnyebb lélegzetű, vidám, gyakorlatilag nincsen benne utalás a mi hitbeli hátterünkre. Máskor meg igen, erőteljesen megjelenik a keresztény üzenet. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó ötvözet, amelyben mind a kettő megvan egyensúlyban, de maga a kiadó, amely mögöttünk áll, illetve mi, akik a lapot szerkesztjük, vállaljuk, hogy mi keresztény alapokon állunk, és egy ökumenikus szellemiségű csapatot alkotunk, ez is nagyon fontos számunkra, hogy ugyanúgy van közöttünk katolikus, református, baptista, kisegyházi, mert ezáltal mind aki megszólal alapban, mind aki cikket ír, interjúalanyok, szerzők, mind-mind más közösségből jönnek. Ettől tud színes lenni, és ettől tud nagyon sokakat megszólítani.
Hogyan alakul a lapterv? A te fejedben áll össze először, vagy összeadja a csapat az ötleteit? Mennyire tudtok előre tervezni több lapszámra, illetve mennyire spontán a szerkesztési munka?
Negyed évente van találkozunk ezzel a bizonyos szerkesztői csapattal. Ez egy olyan 10-12 fős társaságot jelent, többféle felekezeti háttérből érkező szereplőkkel. Ők azok, akik a legaktívabbak az újság körül, akik szinte minden lapszámba írnak, vagy akik a gerincét alkotják az egész magazinnak. Ezek a találkozók, ezek mindig nagyon-nagyon feltöltik az embert. Tehát egy fantasztikus ötletbörze szokott beindulni, és aztán ez van, hogy egy lapszámra elég, van, hogy többre is, tehát hosszabb távra is tervezünk, de mindenképpen egy nagyon hasznos, és gyakorlatilag a lapnak az egész menetét meghatározó találkozó. De egyébként mindig formálódik, tehát vannak nagy tervek, amikor úgy tervezzük, hogy ezzel vagy azzal fogunk interjút készíteni, és aztán mégse lesz belőle semmi, lemondja az utolsó pillanatban. Tehát egy lapkészítés mindig sok izgalommal jár. Sokat jelent számomra ez az egész közösség, az is, hogy imádsággal indítjuk a lapkészítést, ez mindig ott van bennünk. Az is áldottá teszi ezt az egész munkafolyamatot, hogy azok, akik írják a magazint, és akik a fő szerkesztői csapatban benne vannak, ők nagyon aktívak a saját közösségükben, tehát azért tudnak behozni annyi érdekes témát, meg történettel annyi fél évvel találkoznak, mert hogy nagyon aktívak a saját közösségükben.
Egy kis bemutatkozót találtam, amit te magadról írtál a Harmad Kiadó honlapján, és az ragadta meg a figyelmemet, ami nagyon szimpatikus, hogy ugye említed a tündéri kislányaitokat, akiknek édesanyja vagy, és hogy egy sok talentumos férfi ember társa és egyben legjobb barátja vagy. Mit jelent neked Tamás, mint lelkész ebben az összetett munkádban, feladatkörödben, hogy te mellette állsz, és ő melletted áll?
Onnan kezdeném, hogy abban az, hogy mi ilyen hamar egymásra találtunk, abban annyira éreztük Isten egyértelmű vezetését, és ami engem legjobban megfogott Tamásban, ott az első hónapokban, nyilván vonzónak találtam, tehát ez is benne van, de gyakorlatilag az én hitemnek a formálódását, és azt, hogy azt tudom mondani, hogy személyes Isten hitre jutottam, tehát nem csak egyfajta vallásos meggyőződés, vagy egy mély istenkeresés volt az, ami egyébként engem a teológiára vitt. Tehát én nem gondolom azt, hogy amikor én ott voltam, akkor ez a folyamat egy befejezett valami volt. Akkor a Tamással beszélgettünk, ő volt az, aki az utolsó lökéseket megadta ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön bennem. És az fogalmazódott meg bennem, hogy Istenem, én egy ilyen társat szeretnék, nem tudok olyat kérdezni, hitbeli dolgot, olyan hitbeli témát, teológiai kérdést, vagy bármi olyat, ami engem feszít, amiről ne tudna választ adni. És számomra ez egy olyan vonzó tulajdonság volt, hogy azt éreztem, hogy egy olyan valaki ő, akire rábízhatom az életemet. És hogy teljes egészében rábízhatom. Egy olyan megnyugtató tudat volt, és azóta sem kellett ebben csalódnom. A másik oldala a dolognak, hogy mind a ketten aktív szolgálatot végzünk. Ő is sokfelé szolgál, és jelenleg misszionáriusként dolgozik, és ehhez nagyon szükséges az, hogy egymás segítőtársai legyünk, és egy jól működő, harmonikus házasságunk legyen. Ebben nagyon sok munka van. Korábban elég sok vita, egymásnak feszülés is volt, mire kialakult ez a mostanra nagyon harmonikus, működő kapcsolat, de ez nem megy magától. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok energiát fektetünk abba is, hogy rengeteget beszélgetünk egymással. Ő is az én munkámat, szolgálatomat figyelemmel kíséri, és én is az övét.
Mit lehet tenni, hogyha egy férfi nem annyira hajlandó erre az odafigyelésre, illetve nem szeret úgy beszélgetni? Azt mondják, hogy a nőknek szüksége van a beszélgetésre, és a házasságnak is szüksége van a beszélgetésre, viszont olyan zárkózottak a férfiak, sok esetben nincs türelmük a feleségükkel így foglalkozni, és a házasságukkal. Van valami, ami mondjuk helyettesítheti a beszélgetést, vagy hogy lehet rávezetni a párunkat arra, hogy így figyeljen ránk?
Ahogy az évek múlnak, egyre jobban erősödik bennem, és többféle házasságot látok magam körül, azt látom, hogy az igazán jól működő házasságban beszélgetnek egymással a házasfelek. Ez egy olyan dolog, amiből nem szabad megalkudni, ezen kőkeményen dolgozni kell. Tehát alapvetően, ha két különböző típusú emberről van szó, ez egy nehezebb feladat, mert ha az egyik zárkózottabb, a másik meg csivitelősebb, akkor nekik ebben össze kell csiszolódniuk. De azt látom, hogy ahol vannak tabu témák, vagy ahol megadják azt a lehetőséget egymásnak, hogy nem osztanak meg mindent egymással, ott előbb-utóbb felmerülnek a problémák, és iszonyú könnyű elhidegülni egymással. Tehát a jól működő, harmonikus házasság titka a beszélgetés. Ebből egyszerűen nem lehet engedni. Úgyhogy, ha másképp nem megy, akkor kinkeservesen, de meg kell tanulni, egymást rá kell vezetni. Ez a mindent megosztunk egymással, az nem azt jelenti, hogy sokszor olyan dolgokban tapicskolunk, ami esetleg a másiknak fájdalmat okoz, vagy nőként. Vannak dolgok, amiket inkább egy barátnővel osztunk meg, de nagyon fontos, hogy ami a kapcsolatunkat érintő kérdés, ami a mi közösségünket erősíti, azt egymással kell megbeszélni. Azt nem a barátnővel, az anyukával, a nem tudom én, kívülálló személlyel. És hogy ezt a házasságban nagyon ébren kell tartani az egymás iránti nyitottságot. Igenis kell, hogy egy feleséget érdekelje, hogy a férje mivel foglalkozik. Azt, hogy mi zajlik a munkahelyen, mi jár a fejében, milyen gondolatai vannak, milyen küzdelmei vannak, azt igenis meg tudja osztani egyik a másikkal, és ugyanígy a férj is megtanulhat érdeklődni a feleség dolga iránt, hiszen csak így fogják tudni együtt hordozni mindazt, ami éri őket. Oda visszakanyarodnék még, hogy egyrészt az, hogy a labban megjelenő történetekben őszintén meri valaki vállalni a történetét, akár arccal. Ha nagyon olyan érzékeny a téma, akkor vállaljuk, hogy elrejtőzhet, és nem jelenik meg a neve. De a házasságban is ugyanilyen iszonyú nagy szerepe van, ahogy mondtam, a beszélgetésnek, úgy az őszintességnek is, hogy még csirájában kiderüljenek a problémák, és merjünk arról beszélgetni, és úgy persze nyilván, hogy ne okozunk fájdalmat a másiknak, tehát ezt meg kell tanulni, hogy hogyan tudunk egymással úgy kommunikálni, és ez nem megy egyik napról a másikra, főleg ha két különböző személyiségről van szó. De ez egy olyan tanulási folyamat, amiben azt gondolom, hogy igenis lehet kérni imádságban Isten segítségét. Mint ahogy imádkozni is megtanulunk, és ő előtte megtanuljuk föltárni azt, ami a szívünkben van, ugyanígy egy házasságban is meg kell tanulni föltárni azokat a dolgokat, ami a szívünkben van.
Ehhez hozzájön még a gyerekek kérdése. A megszületésükkor eleve kevesebbé válik a házaspár ideje egymás számára, illetve sok minden számára. Hogyan vészeltétek ti át ezt az időszakot, és van-e tapasztalat, ami ugye a Family-ből, vagy a szerkesztés során számodra is leszűrődött, hogy a házasság gyerekkrízisét hogyan lehet átvészelni?
Az első két gyermekünk között 2 év korkülönbség van, én gyakorlatilag az első 4 évben nem sokat aludtam. És abban az időszakban rengeteget voltam egyedül, a nagyszülők is aktívak voltak még, tehát még dolgoztak, a férjem is rengeteget volt távol. Nagyon sokat voltam egyedül, de azt gondolom, hogy, és nyilván ennek a korszaknak megvannak legfőképpen a fáradtságból fakadó feszültségei és konfliktusai. Ugyanakkor az is biztos, hogy számomra megtartó erő volt, hogy gyakorlatilag végig dolgoztam ezt az időszakot is úgy, hogy amikor pihenhettem volna, akkor én leültem és valami könyvet szerkesztettem. Ez egyrészt adott nekem mindig valami lelki töltetet, ami átsegített a gyerekneveléssel járó holdpontokon. Másrészt mindig hasznosnak érezhettem magam. Azt látom, hogy azok az anyukák, akiknek nincs valamiféle külső elfoglaltságuk, az lehet egy önkéntes feladat, egy gyülekezeti szolgálat, vagy bármi más, ami valami pluszt ad az életükhöz, egy lelki gondozás, nagyon sokféle dolog lehet. Tehát ha nincs meg ez az életünkben, akkor sokkal nehezebb, akkor nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy elég legyen az, amit a gyerekek körül töltünk. Nincs akkor olyan túl sok dolog, ami átlendítse az embert a holdpontot. Tehát én ezt úgy tudtam megoldani, hogy nekem ez ki se kellett tennem a lábam. Tehát a gyerekek nem sínylették meg, nem kerültek bölcsödébe, és minden mellett hasznosnak érezhettem magam. Ez az egyik dolog. A másik, hogy igenis, ezek olyan életszakaszok, amelyek különösen kiemelten nehezek, én azt gondolom, de mégis utólag csodálatosan megszépül. És akkor az ember mai ésszel visszagondol 10 évvel ezelőttre, és nem érti, hogy miért volt olyan nehéz. Elmúlik a fájdalma, az ember már nem érzi ezt a rettenetes leterheltséget, amikor a gyerekek már nőnek, és más problémák jönnek be. Ugyanakkor azt is mindig elmondom, hogy mindig is azt éreztem, hogy az anyasság által az összes sejtem kicserélődött. Tehát én azáltal egy új emberré lettem, hogy édesanya lettem. Semmi pénzén nem hagynám ki ezt az életemből. Szeretem azt az önmagamat, aki vagyok azáltal, hogy édesanya lettem, és így vagyok a helyemen. Tehát kellenek ezek az átformáló próbák, azok a nehézségek, levetkőz önmagából az ember rengeteg önzést, megtanul önfeláldozó lenni, rugalmas lenni, empatikusabb lenni. Tehát annyi pluszt ad, hogy igenis az ember végigcsinálja a nehézségeket ezért. És ez így jó.
Mit tehetünk azért, hogy ezen a nehéz időszakon úgy menjünk át, hogy a férjünknek megmaradjunk a feleségei?
Számomra nagyon fontos az is, hogy attól még, hogy anya vagyok, nő vagyok. Tehát nekem az otthonom a munkahelyem. Épp ezért nem nagyon fordult elő velem az, hogy a férjem engem otthon melegítő nadrágba talált volna, mert azt gondolom, hogy ha a munkahelyemre fölöltözök, mikor elmegyek, akkor tartozom azzal is, hogy ha az otthonom épp a munkahelyem, akkor ugyanezt megtegyem. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy körömcipőben és kosztümben van otthon az ember, és úgy takarít, de hogy megadja az ember a módját annak, hogy otthon hogy van, már ez a gyerekek előtt is egy minta, hogy tehát ezek is hozzátartoznak, apróságok, de hozzátartoznak. A másik pedig az, hogy amit említettem már, hogy beszélgetünk, ehhez még el se kell menni, de mindezeken túl tesz az, hogyha megadatik, és ezért küzdünk is, hogy legyen arra mód, hogy elmenjünk kettesben, és egy kicsit töltődjünk, akár egy séta, egy mozi, vagy bármi erejéig, az rengeteget ad a kapcsolathoz.
Hogyan élitek meg együtt Tamással, férjeddel a lelki életeteket? Tehát mi az, amit mondjuk te teszel hozzá, és mi az, amit ő ad hozzá a hitéletetekhez, a közösségetekhez?
Mivel mind a ketten aktívan egy szolgálatban vagyunk benne, tehát amikor mi a munkánkról beszélünk, akkor óhatatlanul lelki életet is élünk. De ez a kettő olyan mértékig egybefolyik, hogy elválaszthatatlan. Tehát gyakorlatilag, amikor mi beszélgetünk bármiről, akkor annak mindig van egy olyan töltete, amelynek lelki dimenziói vannak. Tehát olyan teljes természetességen előfordul a beszélgetésünkben az, hogy mondjuk tegyük fel egy adott kérdésben, hogyan vezet éppen minket Isten, mit gondolunk, hogy egy nehézség éppen hogyan formál minket, vagy a társunkat, hogy én gyakorlatilag nem tudom szétválasztani ezt. Ez egész mindennapunkat meghatározza. Tehát nincs egy ilyen, hogy akkor mi kitüntetetten reggel ezt így vagy úgy éljük, hanem elég sokat vagyunk együtt a hétköznapokban is, mert most éppen úgy dolgozunk, hogy egymás mellett vagyunk egy irodában, és ezáltal így gyakorlatilag, amikor egymáshoz szólunk, majd, hogy nem mindig ott lyukadunk ki a lelki témáknál. Minden mellett nagyon fontos az imádságos közösség is, tehát ahogy együtt visszük Isten elé azokat a dolgokat, amelyek foglalkoztatnak minket.
Mit láttok abból, hogy a gyerekekre hogyan hat ez a közösségetek? Mennyire tükröződik rajtuk vissza az, hogy ti hitben jártok?
Ott is a természetességre törekszünk, tehát ővelük is napi szinten a beszélgetésekben előkerülnek olyan kérdések, amelyek óhatatlanul kötődnek a hithez. Ha beteg valaki, akkor Isten meggyógyítja-e, vagy nem? Mi van a halállal? Tehát nálunk ezek nem tabu témák, napi szinten előkerülhet bármilyen kérdés, a párválasztás. Most már abba a korba kerültek, hogy kezdi őket izgatni azt, hogy hogyan működik ez, mitől jó egy kapcsolat, és mi ezzel erről teljes természetességgel tudunk nekik mesélni, egyrészt, hogy mi hogy éljük meg, másrészt pedig azt, hogy látjuk, hogy Isten hogyan munkálkodik ezekben a kérdésekben, mi az, ami szerintünk az ő vezetése szerinti út.
Mitől kell féltenünk a gyerekeinket?
Szerintem a mai világban különösen is sok veszély leselkedik rájuk, mi ezért egy tudatos döntést hoztunk, hogy egyházi iskolába járatjuk a gyerekeinket, mert úgy látjuk, hogy ott van még egy olyan plusz védőközeg, amely megóvja őket nagyon sok olyan dologtól, amitől mi nem tudjuk. Tehát a napunk nagy részét külön töltjük tőlük, épp ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen mintákat látnak. Szerencsére mindnyájan olyan iskolákba, illetve óvodába járnak, ahol teljesen harmonikusan működik ez a fajta lelkiség, tehát, hogy az, amit mi képviselünk otthon, és amelyet ezek az intézmények adnak, azok nagyon-nagyon hasonló értékeket tükröznek.
Visszatérve egy kicsit a Family magazinra, igényes, szép kultúrát megállja a világi piacon is a helyét, kinézetében és tartalmában is. Hogyan lehet ezt párhuzamba hozni például egy keresztény nő lényével, tehát a külső és a belső tartalom hogyan lehet megnyerő a világ felé?
Nagyon sok múlik a csomagoláson, és mi is törekszünk épp ezért arra, hogy az, amit kiadunk a kezünkből, az minőségi legyen. Sokszor korábban ez jellemző volt, hogy ami keresztény, az gagyi. És ez nagyon szomorú, mert Isten nem ezt várja tőlünk, hanem minőségi munkát. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mindvégig szem előtt tartani. Tehát egyrészt a megfogalmazásban, a stílusban, abban, hogy maximálisan törekszünk arra, hogy ne legyen hiba az újságban, ami természetesen nem megoldható, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy így legyen. Ez az egyik oldal. A másik oldal nyilván a tartalom is, hogy próbálunk reflektálni azokra a témákra, amelyek a mai nőket foglalkoztatják. Mi is ugye saját anyagból dolgozunk. Én magam nagyon komoly figyelemmel kísérem a hazai magazinpiacot. Rengeteg női lapot, magazint olvasok, keresztényeket is, nem keresztényeket is. Ezek is mind segítik az embert abban, hogy rálátása legyen, hogy mi foglalkoztatja az embereket. Másrészt pedig az is nagyon fontos szerintem, hogy segítsünk a nőknek abban, ha már a külcsínről volt szó, hogy ez is egy fontos missziónk, hogy segítsünk a nőknek abban, hogy merjenek nők lenni, és jól érezzék magukat a női szerepükben. Ha lehet, akkor ebben bátorítsuk őket, akár úgy is, hogy ha van rám módunk, segítsünk ilyen praktikus tanácsokkal is, hogy hogyan érezzék jobban magukat. Van egy ilyen vágyunk, hogy bátorítsuk akár gyakorlati módon is a nőket ebben.
Miért van ez a gondolkodásmód még mindig bennünk, hogy keresztény nő ne legyen világi módon is vonzó, szép kinézetű például?
Ezek szerintem ilyen régi, begyöpösödött minták, amiket hozunk magunkkal. Nekem nagy élmény volt például Amerikában jártunk hosszabb ideig, és ott megnézni a templomban megjelenő nőket, hogy ott a világ legtermészetesebb dolga, hogy a nők megtanulnak például sminkelni, tehát nem nagyon van olyan nő, aki nem tud. Ez egy aprócska dolog, nálunk meg sokszor az van, hogy ha egy nő esetleg így ad magára, akkor az már túl világi, jaj, hát ez nem illik össze a keresztény hitével. Ebben meg kell találni egy helyes középutat, egy olyan arányt, amiben az ember jól érzi magát. Mert nagyon fontos az, hogy egy férfi vonzónak tudja találni a feleségét, és újra meg újra beleszeressen. Mi sokszor inkább magunkat szorítjuk háttérben ők, és szeretjük úgy, persze, majd ha már minden meg van oldva, akkor majd én is sorra kerülök, meg elsők a gyerekek. Valójában az is biztos, és ezt is látom, hogy nagyon-nagyon sok házassági krízisnek, vagy egy harmadik belépésének az az oka, hogy a nő az utolsó helyre sorolta önmagát. Ebben picit muszáj önzőnek lenni, és muszáj bátrabbnak lenni, mert itt támadási felületet adhatunk.
Volt olyan, hogy valakinek segíteni tudtál személyesen, például a saját házasságának a helyre billentésében?
Elég sok ilyen megkeresés érkezik. Egyrészt úgy is, hogy e-mailben fordul hozzám segítségért valaki, és legfőképpen azért, hogy kössem össze valami szakértővel. De mielőtt megtenném, ha ő nem írta le, hogy mi a konkrét problémája, akkor azért rá szoktam kérdezni, hogy tudjak olyan, tényleg olyan segítőt ajánlani, akire neki szüksége van. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy mivel annyi ilyen jellegű témával foglalkozom, nagyon mélyen érintenek ezek a cikkek, ezek a kérdések. Én bennem is olyan mélyen munkálkodik, hogy mindig nyitott vagyok lelki gondozásra, sokakat is lelki gondozok. Több házasság körül asszisztálunk együtt a férjemmel is. Szívben markoló látni, hogy mennyi válságba jutott házasság van a keresztény barátaink, családtagjaink között is. Sokszor érezzük azt, hogy ha nekünk jól működik, akkor az nem azért van, hogy minket ez kevésséggel töltsön el, hanem azért, hogy tudjunk másoknak segíteni. És a saját küzdelmeink árán megtanult jó tapasztalatokat, vagy leckéket, azokat át tudjuk nekik adni. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy szívügyem. Gondolkodtam is már rajta sokszor, hogy esetleg ebbe az irányba komolyabban elmozdulok, hogy valamiféle házassági tanács, vagy bármiféle lelki gondozás legfőképpen a nők felé, mert abszolút szívügyemnek érzem a női missziót.
Mi az, ami most az eszedbe jut, mint legnagyobb örömöd a házasságodban, Isten kapcsolatodban, a gyerekeiddel kapcsolatban, a családodban?
Az, hogy hálás vagyok. Tehát, hogy én alapvetően egy olyan típusú ember vagyok, aki mindig a tökéletességre törekszik, ezért nagyon gyakran elégedetlen mindennel, ami van. És egy ideje hagyom, hogy Isten munkálkodjon a szívemben, és tanítsa nekem azt, hogy hálás legyek, és meglássam az apró dolgokat is. És pont a munkám során, mikor olyan mély, szívben markoló történetekkel találkozom, nagyon-nagyon mély krízisekkel, amiket így gyakorlatilag én is átélek a szereplőkkel együtt, akkor mindig ez a végső konklúzió, hogy annyi mindenért hálásak lehetünk, és nem vesszük észre. És természetesnek vesszük. Természetesnek vesszük, hogy a gyermekünk egészséges, hogy a férjünk ott van mellettünk, hogy van fedél a fejünk fölött, hogy van munkánk, és még hosszan sorolhatnám, és semmi sem természetes. És egy pillanat alatt összedőlhet minden. Látok rengeteg ilyen történetet magam körül, hogy egy házasság egy pillanat alatt összedől, beüt egy betegség, tehát egyszerűen Isten kezében van az életünk, de ez a folyamatos hozzákötözöttség, ez tényleg segít abban, illetve az, hogyha megtanulunk hálásak lenni, és észrevenni az apró jeleket, csodákat is, ez segít abban, hogy az életet sokkal, de sokkal boldogabban és kiteljesedettebben tudjuk megélni. Van egyébként egy ilyen idézet, azt hiszem Füle Lajos mondta, hogy hálából élünk, ha élünk, hála nélkül mi más is az élet, szakadéknyi mély hiányérzet, mibe az ember beleszédül. És ez annyira, annyira fontos nekem ez az üzenet, hogy beleszédülsz, és csak a hiányodat látod, és csak magad körül forogsz, és csak a problémák kerülnek eléd, és ha megtanulsz megelégedetten élni, és hálából élni, teljesen más szemüvegen át látod az egész életedet.